Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Józsué könyvéből való igékkel. Kelj föl, szentelj meg a népet, és ezt mond. Szenteljétek oda magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izraelisnek. Kiirtani való van nálad, Izrael, nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amit el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kedves testvérek, a tév első vasárnapján 395-ös énekünkkel kezdjük Isten tiszteletünket, 395-ös énekünk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 395-ös dicséretünk, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön azoktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, folytatjuk a sorozatunkat Pál apostol életéről. Az apostolok cselekedeteinek a 19-es fejezeténél járunk,
A mai ige szakasz ebből a fejezetből a 11-es verstől a 20-as versig lesz, akinél van Biblia, bátran nézze együtt velem, Apostolok cselekedetei 19-es fejezet, 11. verstől olvasom a 20-as versig. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak. Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futotta ki abból a házból. Tudomására jutott ez az Efézusban lakó összes zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyesféle mesterkedéseiket. Azok közül pedig, akik a varázslást űzték, sokan összehordták könyveiket, és elégették mindenki szeme láttára. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így terjedt az Úr igéje hatalmasan, és megerősödött. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, jelzünk, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy az új esztendőt veled kezdhettük, és veled kezdhetjük az első vasárnapot is. Kereshetjük orcádat, mert te magad mondtad, hogy akik keresnek téged, megtalálnak. Köszönjük, Urunk, ezt a csodát, hogy te nem hagytad el a bűnös embert. Mi hűtlenek voltunk hozzád, de te hű maradtál mi hozzánk. Köszönjük, hogy örökké való szereteted sem múlott el. Nem szeszélyesen szeretsz, hanem ugyanazzal az intenzitással, ugyanazzal a hűséggel, erős, kitartó szeretettel, amellyel jöttél értünk megváltani Jézusban, amellyel megteremtettél, amellyel ma is keresel, amellyel ma is küldött ígédet, hogy bennünket megszólíts, és magadhoz vonj. Kérünk téged, hogy végezze el bennünk számunkra küldött igét, a te munkádat. Hadd, hogy a mi szívünk elforduljon a mi gonoszságainktól, a nekünk, mi életünkben levő bálványoktól, elforduljon a szívünk saját bűneinktől, és oda tudjunk fordulni igét hatására te hozzád, a kegyelem forrásához. Hadd legyen nekünk drága és értékes az a bűnbocsánat, amelyet adsz a hozzád menekülőnek. Támaszd bennünk ilyen menekülést te hozzád, és hittel való megragadását a te kegyelmednek. Táplizzuk a betegeket, a szenvedőket, a nyomorultakat, gyülekezetünk minden tagját. Jöjj és valóban árasz kiránk irgalmadat, cselekedj velünk csodákat, Urunk. Egyen-egyenként a mi életünkben velünk való terveidet valósíts meg. Gyógyíts meg betegjeinket, vigasztald meg a gyászoló szívűeket. Légy a magányosakkal, hallgass meg a hozzád kiáltót. Dicsérünk az Úr Jézusért, irányíts be a mi szívünket, figyelmünket, fiadra és evangéliumodra. Amen. Készülődjünk, testvérek, ének szóval az ige hirdetésnek a hallgatásához, mégpedig a 180-as énekünket keressük ki, a 180-as énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. A 180. dicséretünk a 341-es ének dallamára éneklendő, egy verse van, ezt énekeljük. A töredelmes szívet, te Uram, szereted.
Thank you.
bizonságtételem alapigéje írva található a Máté evangéliumának az 5. fejezetében. Két verset fogok olvasni, a 29-es és a 30-as verseket. Tehát az igehely Máté evangéliuma 5. része, Jézus szavait olvasom a 29. és a 30. versekből. Ha a jobb szemed visz bűnre, váld ki és dobd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy rész el tagjait közül, mint ha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy rész el tagjait közül, mint ha egész tested vettetik a gehennára. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ha valaki a szíve mélyéből odatér Istenhez, átmegy valóságosan a megtérésen, annak az életében hihetetlenül látványos lesz a változás. Ez mindig így van. Ha egy élet az Isten igének a hatalma alá kerül, ott külső változások vannak. Ezt a változást mindenki, aki ismeri az illetőt, és a környezetében él, észre fogja venni. Viszont, hogyha valaki azt állítja, hogy én megtértem, de semmi nem változik az életében. Ugyanúgy benne van a bűneiben, a gonosz szokásaiban, ne csapja be magát. Annak nem ment át az élete a megtérésen. Az efézusi történeteket vesszük most már vasárnapról vasárnapra, és láthatjuk, hogy Efézus városában egy igazi ébredés van. Több helyen mondja ez a fejezet, hogy az Úr igéje mennyire elterjedt, eljutott mindenkihez Kis-Ázsia tartományban. Mennyi ember az életében az Isten igének a hatalma alá került, és láthatjuk, hogy Efézusban az Isten igéjének a hatalma alá került életek valóságosan megváltoztak. Múlt vasárnap ott fejeztük be a történetet, Szkéva főpap fiainak az ördögűzését olvastuk és tanulmányoztuk. Láttuk azt, hogy az emberek Efézusban tehát megdöbbentek azon, és elcsodálkoztak azon, hogy az a Jézus, akit hirdet ez a Pál, ennek a Jézusnak hatalma van minden felett. Hatalma van betegségek felett, és hatalma van még a démoni lelkek felett. Megpróbálják a vándorló zsidó ördögűzők is, mint valami varázsformulát használ Jézusnak a nevét. Persze nekik nem megy. Láttuk egy héttel ezelőtt, hogy nem mindenki jogosult a Jézus név használatára. Pálnak ezt Isten megadta, de aki jogosulatlanul használja, az meg fog szégyenülni. Így történt ez Szkéva főpap hét fiánál is, akik ördögűzéssel foglalkoztak, és megszégyenülten kellett elmenekülniük. A megszállott emberőket megverte, legyűrte, letépte róluk a ruhájukat, megsebesítette őket, és így menekültek el. Azt mondta a múltkori történet vége nekünk, hogy ezt a történetet egész Efézusban mindenki meghallotta. Elkezdték tisztelni Jézus nevét. Azok is, akik nem keresztények voltak, elgondolkodtak rajta, hogy kicsoda ez a Jézus, akinek minden felett hatalma van. Megszállta az embereket az a mennyei félelem, hogy van valami csodálatos hatalom, amely előtt nem lehet megállni csak úgy, ami szennyes, bűnös életünket rendezni kellene. Megérezték, hogy Jézusnak a neve valóban szabadítót jelent, és ő meg tud szabadítani a gonosz dolgoktól. Ma tovább megyünk a történetben, azt ígértem nektek egy héttel ezelőtt, hogy ma megnézzük ennek a történetnek a hatását. Nagyon jó megnézni mindig, hogyha olvastok Bibliát, nézzétek meg annak az igének a hatását. Amit a Biblia leír, és megvizsgálhatjuk a saját életünket is, hogy mennyire van a mi életünk Isten igének a hatása alatt. A hatása így íródott le a Szentírásban, de rengeteg hívő ember is elgondolkodott a saját élete felől. Láthattuk eddig, hogy Efézus városa mennyi bűnnek a melegágya volt. Rengeteg ember okkult dolgokkal foglalkozott, varázslással, babonasággal, szellemidézéssel, minden olyannal, amit a Biblia azt mondja, hogy tilt nekünk az Isten, mert az ember lelkének végtelen kárára van, hogyha okkult dolgokkal foglalkozik. És megvallották a hívők közül is sokan ilyesféle mesterkedéseiket, összehordták ezeket a bűnös könyveket, amelyek az okkult dolgokkal foglalkoztak, varázslással, babonasággal, és nyilvánosan elégették. Kiszámolták az égetés után a könyvek értékét, ez 50 000 ezüst sekel, majd beszélünk róla, hogy ez mennyit ér a mai árfolyamon, hogy egészen legyen mégis hozzávaló viszonyításunk, hogy milyen érték semmisültött meg Isten igének a hatása alatt, a gonoszság milyen ereje szenvedett ott veszteséget. És a mai történet végén is egy ilyen mondatot olvasunk, így terjedt az Úr igéje hatalmasan és megerősödött. Hát kívánom mindannyiunknak, saját magam életének is, meg nektek is, hogy terjedjen az Úr igéje a mi életünkben hatalmasan és erősödjön meg. Nézzük meg akkor a mai történetnek gondolatról gondolatra az üzenetét. Az első, egy kicsi kérdést tegyünk fel, hogy kik is tettek itt bűnvallást? Kik tettek nyilvánosan bűnvallást? Nem menjünk el figyelmetlenül emellett a részlet mellett. Azt mondja a Biblia, hogy a hívők közül is sokan megvallották ilyesféle mesterkedéseiket. A hívők közül. Ne úgy olvassuk ezt a mai történetet, hogy jó, hát a fogányok, hogy annyi bűn van az életükben, mi bezzeg a jó keresztjének, mert száll bűn nincs az életünk, mert elhal a többi ember. Ne így gondolkodjunk. A hívők közül is sokan. Ez azt tanítja nekünk, testvérek, hogy ha már a te életed Jézus élet, utolsó leheletedig tanítvány maradsz. A hívő életnek menet közben is, a hívő népnek menet közben is van, amit Isten mutat, van életünkben leletnezni való, van életünkben inteni való, van, amit menet közben mutat az Úr, hogy azt dobd ki a te életedből, mert életed kárára van. Inthető tanítványok vagyunk-e? Nagy kérdés ez. A te életed inthető élete. Ha valami eltalál menet közben Isten igéjének az üzenetéből, ahhoz igazítod az életedet, kiveted azt a te életedből, vagy ellenállsz az Isten igének a szavának, és marad minden a régiben. Jaj, nekünk, ha szól az ige, megértjük, megérintett, de marad minden a régiben az életünkben. Jaj, nekünk! Ha valami téged eltalál, igazítsd életedet az Isten igének a tanításához. Emlékeztek a történetre, már volt erről többször szó, meséltem a történetet, hogy kérdezték Spurgeon idejében Londonban egy zöldséges, hogy miről prédikált vasárnap Spurgeon, ő volt a prédikátorok fejedelme, és azt mondta a zöldséges, hogy arra már nem emlékszem pontosan, hogy miről prédikál, de azt emlékszem, hogy amikor mentem haza, a hamis fontjaimat a Temzébe dobtam. Hát ez az Isten igének a hatása. Amit mond az ige, amire rámutat, kezd ott a nagy takarítást lelkiekben. A második gondolatunk, és itt sem menjünk el figyelmetlenül, hogy miért nyilvános volt ez a bűnvallástétel. Miért volt nyilvános ez a bűnvallástétel? A Biblia nagyon komolyan tanít ezekről a dolgokról, nem minden esetben jó a nyilvános bűnvallástétel. Az ördög akarja igazából kiteregetni a mi múltunkat, vagy a mi szennyesünket. Az ördög leli abban kedvét, hogyha van akinek a szennyesét, mások nevetik, vagy éppen pletykaként az ajkukra veszik, mi ne tartozzunk ezek közé. Ha valakiről valamit megtudsz, inkább hallgass, és tartsd titokban, ahogy Isten kegyelme is el tudja fedezni a mi bűneinket, a mi életünk szentfoltjait, de ne légy az, aki továbbad. Itt mégis azt mondja a Biblia, hogy nyilvánosan tettek vallást. Látnunk kell a különbséget. Itt nem az ördög akarta kiteregetni a bűnt, a szennyest. Itt Isten lelkének, Efézus városában ez volt az akarata, ezért indította ezeket a hívőket, hogy ezeket az okkult dolgokat ilyen nyilvánosan vallják meg, és nyilvánosan történjen az okkult könyveknek, a varázsló könyveknek az elégetése is, mert itt ez bizonságtétel volt. Egy ilyen városban, mint Efézus, ahol nagyon sok ember foglalkozott babonasággal, és Isten igéje által tiltott dolgokkal, itt ennek különös erős hatása volt ennek a bizonságtételnek, hogy látták az efézusi pogányok, hogy jé, az, aki velünk együtt babonáskodott, meg varázslást űzött, meg minden gonoszsággal foglalkozott, az most egészen megszabadult arccal, békességet kapva, egy Jézusban hisz, aki a szabadító Isten, És döbbenten láthatták a pogányok, hogy a keresztényeknek tényleg megváltozott az élete. És ők azt vallják, hogy ezeknek a bűnöknek a kivetés által ők felszabadultak. Igazi békességet kaptak. Hatalmas volt ez a fajta bizonságtétel, amit Isten lelki így munkált, mert egész Efézus városa elgondolkodhatott azon, hogy bizony, mi az a sok dolog, ami a mi életünket fertőzi, nyomasztja, mélybe húz, és lelkünket megkötözi. És láthatták a bűntől megszabadult életek igazi békességét. Aztán kérdezzük meg, hogy mit vallanak be. Ez is nagyon fontos. Ha az ember Jézusé lesz, az nem azt jelenti, hogy utána fűnek, fának el kell mondani életének a legmocskosabb dolgait is, hogy őt miből mosta meg az Úr. Isten kimosta, megtisztította, maximum a lelki gondozója tudhatja ezt, hogy az a testvér, akivel együtt imádkozott a megtérésekor. Itt mégis történik bűnvallás, tegyük fel a kérdést, mit vallanak be? Az okkult dolgokkal való foglalatosságot. Ezt mondja a Biblia. Azokat vallották meg, amelyek nem romboltak a megvallás által, hanem inkább építették a hallgatóságot. Olyat vallottak meg, amely buzdította a hallgatót, hogy ugyanezeket a dolgokat ők is hagyják el. Varázslással kapcsolatos dolgokat. Babonaságot, szellemidézést, halottidézést, halottaktól való tudakozódást. A babonaságnak meg annyi fajtáját, ma tele van ez a világ ugyanígy babonasággal. Hogyha azt mondanám nektek, hogy mondjatok gyorsan két újságot, amelyben nincsen horoszkóp, nagyon erősen kellene gondolkodnunk, hogy tudunk-e két olyan újságot mondani, amelyben nincsen horoszkóp. Itt tart a modern világ, tele az okkult dolgokkal, bűnökkel, megkötözve emberek milliói, és fogalmuk sincs ezeknek az embereknek, akik ilyeneket olvasnak, vagy cselekszenek. Pont ezek a dolgok mérgezték meg életüket, döntötték őket rabságba, és rettenetes, komoly lelki láncokkal kötöz meg az okkultizmus. Ez az a bűn, amely a Biblia szerint a legsúlyosabb, amely a legmegkötözőbb. Az 5 Mózes 18-at elolvassátok, találunk egy mondatot, hogy az az ember is utálatossá válik az Isten előtt, aki ezeket cselekszi. Tehát minden más bűnre a Bibliának az a kifejezése, hogy a bűnt gyűlöli Isten, a bűnöst szereti, de az okkult dolgok egy külön kategóriát képeznek a Szentírásban, mert az ördöggel kezd el cimborálni az ilyen ember. Az ördögnél keres segítséget, nem pedig Istennél, és ezáltal Isten igéje azt mondja, hogy az is ilyet, az is utálatossá válik, aki ilyet cselekszik. Tehát az ember, ha ilyen bűnökbe belesodródik, babonás, horoszkópokban hisz, rengeteg babonás dolgot űz, és ahhoz építi az életét, készüljön fel arra, hogy ő maga is utálatossá vált a kegyelmes szerető Isten előtt. Végtelenül veszélyes a babonasságnak minden dolga. Őrizzétek meg magatokat tisztán, és bele ne keveredjetek ezekbe a dolgokba. Efézusban a hívő keresztények, akiknek ilyen volt az életében, ezt elmondták. Mi egykor babonaságban, ilyenben, olyanban vettünk részt, de ennek vége. Jézus megtisztított, és ezekkel a dolgokkal mi soha többet nem fogunk foglalkozni. Nagy ereje van az ilyen hiteles bizonságtételnek. Aztán a következő gondolatunk, láthattuk, hogy a varázslós könyveket összehordták, elégették nyilvánosan. De itt is valaki megkérdezhetné, hogy hát miért nem csinálták úgy, hogy bementek az egyik hívő embernek hátul az udvarba, vagy éppen elővették a kemencéjébe, aztán ott titokban elégették. A Biblia azt mondja, hogy nyilvánosan. Mindenki szeme láttára, hogy így van a szó szerinti kifejezés, ennek is megvan az üzenete. Itt Isten lelke erre indította őket. Ezeket a dolgokat most nyíltan kell kivinni a pogányság elé, és megvallani ezáltal a cselekedet által is, hogy ezek azok a dolgok, amelyek bennünket elpusztítanak, úgyhogy inkább mi pusztítjuk el a bennünket mérgező, lelkünket megölő dolgokat, hogy életünk legyen Jézusban. Itt nyíltan cselekszenek. Összhangban van ez egyébként a Biblia többi történetével. Az 5 Mózes 7. fejezetében olvassuk azt a parancsot Mózes törvényénél, hogy el kell égetni a bálványszobrokat, tehát a minden pogány bálványszobrot azt nagyon komolyan el kellett égetni, ez volt a mózesi parancsban. Nem hátravinni, hogy most már nem használjuk, nem elásni, elégetni, megsemmisíteni. Aztán olvassuk például Dávidnál, hogy egy csata után összeszedeti a filiszteusoknak a bálványszobrait. Nem engedi Dávid király sem, hogy valaki a filiszteusok csatatéren hagyott bálványszobrait hazavigye valamiféle győzelmi ereklyeként, mert az mérgezni fog. Ott lesz az a bálvány, és előbb-utóbb valami rossz hatása lesz az ember lelkére, elkezd ahhoz imádkozni, vagy azt gondolja, hogy egy bálványszobor majd őt segíti. Dávid a csata után elégeti mindet. Jósiás király idejében, amikor Isten ébredést ad, mit csinál Jósiás? Összeszedeti a Baál kultusz minden ilyen bálvány dolgát, nem csak a szobrokat, hanem Baál pogány istenségnek szentelt fákat, bokrokat, minden olyant, amit a pogánysággal ugye kapcsolatba lehet hozni, és elégeti Jósiás király is. Nagyon nagy üzenet van itt, testvérek. Hatalmas nagy tanítást találunk itt, mégpedig az a tanítás, hogy hogyha megszabadultál egy bűntől, akkor égesd fel a hidat magad mögött. Ne legyen visszaút a te életedben ahhoz a bűnhöz. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, testvérek, hogy ha volt valami nagyon komoly megkötöző dolog a te életedben, itt látjuk Efézus városában például az okkultizmus, és ezek a hívők komolyan vették a híd felégetésének a parancsát maguk mögött, ne legyen visszaút a pogánságba, a varázslásba, odahaza egyetlen egy könyvet lehessen találni, ami vissza tudna vonni, vissza tudna bennünket édesgetünk a babonákhoz, a varázsláshoz, az okkultizmushoz. Kivele elégettek minden álmos könyvet, minden varázsigés könyvet, ne legyen semmi odahaza, ami visszacsal bennünket a bűnbe. Ugyanígy, testvérek, hogyha valaki parátasággal van megkötözve, és odahaza esetleg tele van neki a valamelyik szekrény mindenféle aktképes újsággal, a hívő ember ilyenkor mit csinál, ha múltját számolja fel, el kell égetni ezeket az újságokat, ne kell semmisíteni, ne legyen otthon odahaza semmi olyan, ami téged vissza tud kísérteni, vonni, elbuktatni a bűnbe. Ne okozzon kísértést és bukást semmi olyan a múltból való tárgyak közül, amelyeket az ördög használt a te életed ellen. Ez egy nagyon komoly tanítás. Ezért olvastam fel a Máté 5-ből Jézusnak azt a két különös mondatát, amit sokan félreértenek egyébként a Bibliából, hogyha a jobb szemed botlásodat okozza, akkor váld ki, dobd el magadtól, mert ugye jobb neked, ha fél szemmel mész be az életre, mint ha két szemmel a gehennára, és ha jobb karod visz bűnre, akkor vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vésszel tagjaid közül, mint ha két kézzel vetteted a gehennára. Nagyon sokan félreértik ezt az igét, ezt nem szó szerint kell venni. Hiszen akkor azt hiszem, hogy nem lenne keresztény ember két szemmel és két kézzel, meg két lábbal, de onnan lehetne megismerni a keresztényeket, hogy na félszemű, félkarú, féllábú emberek, na ők a keresztények. Ez például tipikusan az az ig, amit nem szó szerint kell érteni. Jézus radikális kifejezése azt a nagyon komoly hangsúlyt hordozza, hogy a te életedből minden olyantól váljál meg, ami életedet a bűnhöz odavonzaná. Így lehet lefordítani Jézus radikális szavait. A te életedben minden olyantól szabadulj meg, válj meg, legyen az akár a múltban egy fénykép, amely téged esetleg visszavon egy bűnbe, egy bukásba, és el tud távolítani Istentől. Az efézusi embereknek ez a dolog az okkult könyvek voltak. Őnekik erre mutatott rá a Szentlélek, hogy na, ezt pucolt ki az életedből. Egy tisztátalan embernek lehet, hogy a múltjában vett újságok, amire rá fog mutatni Isten lelke, bizonyosan rá fog mutatni, hogy na, azt takaríts ki nagyon gyorsan a te életedből. Ilyenkor nem fölvisszük a padlásra, nem odébb tesszük egy szekrénnyel odébb, meg kell semmisíteni. Meg kell semmisíteni. Elvele, bele a kazánba, hadd égjen, és így nem lesz kísértés később sem a mi életünkben. Értsük így a jobb szem és a jobb kéz levágását, kiváljását helyesen, hogy azt kell kitakarítani a mi életünkből, ami Isten ellen fordítana, amely bűnbe ejtene bennünket. Isten félt ön, szerető Isten, félt téged, hogy a bűn legyőz, elválaszt téged a bűn a te szerető Istenettől. Ezért tanít arra, hogy végezz lelki nagy takarítást életedben. A következő pontunk ezeknek az elégetett könyveknek az értéke, most fogtok nagyon megdöbbenni, ugye 50 ezer ezüst pénzt mond a Biblia, hát egy ezüst pénz az ókorban egy napi napszám volt. Tehát ha valaki elment egy szőlőbe kapálni, 12 órát kellett kapálni reggel 6-tól este 6-ig, az ókorban ugye nem volt szakszervezet, nem 8 órát dolgoztak, 12 óra munkáért egy ezüst pénz jár. Ez egy napi napszám. Az egy napi napszámból egy sok gyerekes család bőven be tudott vásárolni, aznapra étele, ruhája, innivalója, minden megvolt. Ha ma kicsit le akarnánk ezt fordítani, hogy mennyi az egynapi napszám, hát amennyire én tudom, egy napszámos, mondjuk egy szuláger egy építkezésen ma már 5000 forint alatt nem nagyon fog elmenni egy egész napra dolgozni, a mesterember ennek legalább a dupláját fogja elkérni, de ha csak 5000 forinttal számolunk, 50 ezer ezüst pénzt 5000 forinttal beszorozzátok, 250 millió forintnak felel meg, nagyon óvatos számolással, mai árfolyamon. Ugye az ember itt fölsziszenne, hogy jó, hát ekkora pazarlás, testvérek, ez nem pazarlás. Itt a lelki örök életünk, a lelki üdvösségünk a tét, itt nincs az az ár, amit az embernek sokalnia kellene, hogy a lelke tiszta legyen. Az Efézus beli hívők megsemmisítették ezeket a könyveket Isten lelkének az indítására, és nagyon jól tették a könyvek hatalmas értéke ellenére is. Mit tanulhatunk ebből? Az első, amit ebből tanulhatunk, hogy ha te lelkedről van szó, és valamit ki kell pucolni a te életedből, esetleg, hogyha a pucolásnak van valami anyagi vonzata is, ne legyen neked túl drága az, hogyha te örök életedről van szó. Mit számít néhány tízezres, vagy még nagyobb érték földi szemmel az örökké valóság üdvösségéhez képest? Ugye értjük a kontrasztot, így gondolkozunk. Aztán láthatjuk ebből, hogy a hitetlen világ rettenetes pénzeket tud költeni a bűnre. Az ördögnek korlátlan tartalékai vannak. Ha tudnánk, kicsi emberek vagyunk itt a világban, nem tudjuk, hogy ez a világ mennyit költ bűnre, de mennyit költenek esetleg tisztátalan filmekre, vagy éppen fegyverekre, vagy az okkult szekták a műveiknek a terjesztésére, megdöbbennénk, hogy itt több száz milliárd euró és dollár az valószínűleg alacsonyan becsült összeg lenne, megdöbbenne a mi szívünk, hogy mik vannak ebben a világban, de neked azt mondja Isten, hogy te ebben ne foglalkozz. És ha meg kell fizetned az árát, hogy a te életedben lelki nagy takarítást végzel, akkor add meg ennek a nagy takarításnak az árát. Ne legyen drága neked az, amit ki kell dobni. A te örök üdvösséged a tét. Legyen drágább neked a lelked, mint a kidobni valónak az értéke. A köszöntő ige Józsué 7.13 volt, a bibliaolvasó testvérek egyből rájöttek, hogy ez Jerikó bevétele után Aj városának a harcánál hangzik el. Emlékeztek a történetre, Jerikó város elesik, Isten csodálatos győzelmet ad, és az a parancsa, hogy ez annyira tisztátalan nép volt, akik ott laknak, hogy semmit nem szabad az ő dolgaikból elvenni, egy szál ezüst pénz sem, semmit, hanem minden estől meg kell semmisíteni, amit Jerikóban találnak. Na hát, van egy ember, akinek megtetszik egy babiloni köntös, talál egy erszényt ezüst pénzzel, talál még egy aranyrudacskát is, ho-ho, hát pénz áll a házhoz, villámgyorsan elrejti magánál őket. Következő csatánál egészen kicsike város, nem olyan hatalmas, mint Jerikó, és Izrael vereséget szenved. Józsué imádságban borul Isten elé, hogy mi a vereség oka. Ekkor mondja neki Isten, hogy kiirtani való dolog van Izraelnél, ezért nem állhattok meg az ellenségetek előtt. Egy hatalmas ige, amely máig szól és dübörögve szóljon a mi szívünkhöz, amikor Isten ránk mutat, és nekünk mondja, ha megtört bűn van, vagy ilyen megtört tárgyak vannak az életünkben, hirtani dolog való van nálad, nem tudsz megállni addig ellenségeid előtt, amíg nem írtad ki életedből ezeket a dolgokat. Ha hirtani való dolog van te nálad, a te életed egy elbukó, verességet szenvedő hívő élet lesz. Ki kell írtani minden olyan dolgot az életünkből, amire az Isten szent lelke rámutat. Az efézusi hívők így csináltak. Vajon mi hogy csinálunk? Jézus Krisztusnak a szabadítása és szeretete olyan hatalmas értéket képezzen a te szemeid előtt, amely felülmúl mindent. Ennek a világnak minden örömét és gyönyörűségét, ennek a világnak minden csodáját és kincsét múlja felül a te szemeid előtt. Jézus szeretete, Isten végtelen szabadítása a bűnnek minden gyönyörűségét is, és ennek a világnak minden csodáját. Hogyha így fogod látni Istent, szeretetét, amelyet Jézusban megmutatott, akkor lesz egy hatalmas értékrend változás a te életedben. Az efézusiaknál ugyanez látható. Ami azelőtt, a megtérésük előtt, nagyon drága volt nekik, hát ezek a babonás könyvek, álomfejtős könyvek, ez az amaz, megtérés után ezek értéktelennek lettek. Látták, hogy ez semmi értéke nincs. Zördögnek az eszközei, csak tönkretettek tűzre velük. De ami a megtérés előtt volt értéktelen számukra, Jézus evangéliuma, az Istennel való találkozáskor ez felértékelődik. Ez lesz nagyon drága nekik. Ez az Isten szeret engem. Engemet, a bűnös nyomorult elvezettet, és annyira szeretett, hogy odaadta értem fiát. Elküldte értem a megváltót, aki magára vette nagypénteken a bűneim átkárt ítéletét. Levette rólam az ítéletet, hogy én éljek, csak azért, mert szeret, akkor én ehhez az Istenhez csatlakozom. Van-e bennünk ez az értékrend változás? Megtörtént-e benned, hogy ami azelőtt értékes volt, Jézus ismeretében értéktelenné lett? És megtörtént-e benned ez, hogy egykor neked Jézus evangéliuma valami közömbös kis hír volt, ma pedig a legdrágább üzenet, hogy az Isten a te életedet Jézusban örökké való szeretettel szereti. Adja az Úr, hogy ez így megtörténjen bennünk. A záró történet egészen pontosan két történet, két régi ismerősömnek a története. Ismertem körülbelül 25 évvel ezelőtt, jó régen találkoztunk már, ismertem egy nagyon okos tanárembert, aki elkezdte szépen venni az akkor megjelent rendszerváltás magasságát, írjuk, Playboy újságokat, és hozta haza, pedig felesége, meg nagy gyerekei voltak, és avval védekezett, mert hát mindenki felbeszemmel nézett rá, hogy hát mégis hát miért kell ilyen újságot venni, hogy ez művészet. Ez nem bujaság, ez művészet, ez volt az ő nagy kifogása. Hát ez nem művészet, az bujaság, csak az ördög beöltözteti mindenféle köntösbe ezt. Mi lett a hatása? Addig veszegette ezeket az újságokat, és nézegette az újságokat a felesége mellett, és szépen ott hagyta a feleségét, a családját, és összeállt teljesen másik nővel. Ugyanakkor tehát volt nekem másik ismerősöm, egy fiatal férfi, akinek múltjában szintén voltak ilyen újságok. Az ő élete az Isten ígének a hatása alá került. Megismerte Jézust. És azt mondta, hogy ezek az dolgok, amiket korábban vett és nézett ezek, őt tönkretették majdnem. Elvelük, és megsemmisítette ezeket az újságokat az életében, hallgatott Isten igének a hatására, és ő ma is Jézus mellett él. Efézusi hívők 2000 év távlatából ma is bennünket megkérdeznek, te minek a hatása alá szeretnél kerülni? Jézus igének a hatása alá, vagy az ördög eszközeinek, bűntárgyainak a hatása alá. Válasz. De bölcsen válasz. Amen. A 470-es ének első versét énekelve válaszoljunk az ígére, testvérek. 470. dicséretet keressük ki az énekes könyvünkből. A 470-es énekünk első versét énekeljük tehát. Így kezdődik, Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, olyan jó látni az efézusi történteket, olyan jó látni olyan életeket a Bibliából, amelyek a Te igéd hatása alá kerülnek, és megtisztulnak a bűntől, megmosod őket kegyelmeddel, és látható az ő bűntől felszabadult életük, látható cselekedeteikkel, az az őszinte öröm, békesség, amely csak a Te néped tagjaiban található. Áldott légy, hogy ott Efézusban a Te lelked ilyen hatalmasan tudott munkálkodni, és sok-sok hívőben olyan lelki nagy takarításnak munkáját végezted el, amely által azok az életek még inkább megtisztultak, és hozzád közelebb kerülhettek. Áldott légy azért, Úr Jézus, hogy az ige ma is élő és ható, és az Te igéd személyes. Ma bennünket szólít, bennünket érint meg. Ugyanaz a lélek, ugyanaz az ige, amely 2000 évvel ezelőtt Efézus városában szólt, ma itt is szólhat ajkán, bennünket is utolér. A mi életünket is leleplezi, meginti, és bennünket is arra buzdít szavat, hogy végezzünk igazi nagy takarítást. Könyörülj rajtunk, hogy a szívünkben, az életünkben, talán odahaza szekrényekben, polcokon még vannak olyan dolgok, amelyekre rá kell mutatnod, hogy kiirtani való dolog van nálad. Nem állhatsz meg ellenségeid előtt. Könyörülj rajtunk, hogy ilyeneket megtűrtünk eddig, add, hogy eltűnjenek életünkből. A Te kegyelmed által mosd meg a szívünket, lelkünket, egész lényünket, és adj nekünk engedelmes szívet, hogy meg tudjunk válni azoktól a dolgoktól, tárgyaktól is, amelyek bennünket a bűnbe vissza tudnának vonni. Áldott légy, hogy Te eszünkbe juttatod ezeket. Lelked csodálatos bölcsességgel most mindegyikünknek odavési az eszébe, mit kellene kidobni, tűzre vetni, hogy a mi életünket meg nem érkezzék. Munkád az engedelmességet, az utánad való vágyakozást, a kegyelmednek, evangéliumodnak drága felértékelését a mi szívünkbe. Áldott légy az Úr Jézusért, az ő győzelmért, azért a hírért, hogy nekünk bűnösöknek nem kell elvesznünk a bűnben. Mert van megváltónk, és van Jézusban kegyelem, bocsánat számunkra, van örök élet a Jézusban hívő számára. Dicsőség legyen ezekért neked, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szívének fohászát, lelkének imáját vigye oda bátran Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mózes áldását hallgassuk. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Hallgass az Úrnak, a te Istenednek a szavára, mert csak így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr adott te neked. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 470-es dicséretünknek további verseit énekeljük. Ez egy ritkán énekelt, de gyönyörű ének, 470-es ének, a 2-es, 3-as és a 4. verseit énekeljük most zárásként. 470-es ének, 2., 3. és 4. versét énekeljük. Úr Jézus, nézz le rám, gond és bú látogat.